98,1, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elkészült a diósgyőri acélmű hasznosítását megalapozó tanulmány. Közösségi tanulóházat hozott létre Úszdon a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Sajó folyó állapotát vizsgálják. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Nagy lehetőséget kaphat Miskolc város ipara, elkészült a diósgyőri acélmű területének revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton tárcavezető kiemelte, a tanulmány megalapozza a több mint két évszázados működése után 2009-ben megszűnt, egykor az ország egyik legnagyobb kohászati komplexumaként és a térség legnagyobb munkadójaként működő DAM problémájának hosszú távú rendezését. Mint a tárca írta, a területtel kapcsolatos stratégiai cél egy fenntartható ipari park megteremtése, melyben helyet kapnak a helyi gazdasági szereplők fejlesztései, újabb értékteremtő vállalkozások bevonása válik lehetségessé, új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a város zöld területei, valamint megőrzik a DAM ipari örökségét is. Az elkészült tanulmány alapján idén megkezdődnek az egyeztetések a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miskolci Városvezetés, a Miskolci Egyetem és a helyi vállalkozások között, annak érdekében, hogy a fenntartható és innovatív ipari park vízióját a kormány az önkormányzattal és a helyi szereplőkkel együttműködésben megvalósítsa. A hazai stratégia fontos szerepet szán a fém és az acéliparnak is. Nagy Márton miniszter többek között hangsúlyozta még, a tanulmány illeszkedik Magyarország átfogó iparstratégiájához, mely kimondja, hogy az alapanyag előállító iparágaknak, így tehát a fém az acéliparnak is meghatározó szerepe van a fenntartható iparfejlesztésben. Közösségi tanulóházat hozott létre Úszdon a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy az úszdi és a környék felzárkózó településeiről származó nehéz körülmények között élő fiataloknak szociális segítségnyújtást biztosítson. Azt írták, a Tanulózd névvel létrejött közösségi tanulóház a helyi igényekre reagáló komplex ifjúsági és szociális munkára épülő intézmény. A szakmai előkészítést tavaly novemberben kezdték el, a gyakorlati munka pedig idén januárban indul 20 fiatal bevonásával, akiknek a közösségi tanulás mellett a szabadidő eltöltésére alkalmas, biztonságos teret hoznak létre. A távlati célok között szerepel egy olyan modellprogram kidolgozása is, amely az ország más pontjain élő, hasonló nehézségekkel szembenéző fiatalok számára nyújthat megoldást tanulóházakon keresztül. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekeknek rendkívül nagy kihívást jelent a beilleszkedés városi környezetbe vagy új közösségbe, és sokaknak korrepetálásra, tanulmányi támogatásra is szükségük van. A modellprogram 38 millió forintos magyarországi és európai uniós támogatásból valósul meg, és jövő március végéig tart. Magyarországon 2019 nyarán indult el a Felzárkózó Települések című kormányzati program, amely a 300 legszegényebb településen végez komplex szociális felzárkóztatást. A munkában a Magyar Református Szeretetszolgálat is szerepet vállal, alapítványa mára 51, többségében Borsodabói, Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyei településen van jelen. A Szeretetszolgálat alapítványa 2018 óta dolgozik segítő szolgálatával Úszdon. Korábban a Válaszút program keretében 120 fiatalt segítettek éveken keresztül ahhoz, hogy szakmát vagy érettségit szerezzenek. A Sajó jelenlegi állapotát és a folyó vízgyűjtő területén felhagyott bányák és meddőhányok potenciális szennyező hatását vizsgáló projekt indult a Kassai Műszaki Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság együttműködésében. A közös projektben környezetvédelmi és kockázatértékelési tanulmány készül, amely intézkedési javaslatokat tesz a kedvezőtlen változások nyomon követése és a további környezeti katasztrófák megelőzése érdekében. A részletekről Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános rektor helyettese adott tájékoztatást.
A projekt ahhoz kötődik, hogy 2022 elején, januárjában, februárjában a Sajó szlovákiai oldalán súlyos folyóvízszennyeződés történt. Alsósajó település közelében van egy felhagyott vasérc bánya, és ebben a vasérc bányában a télen lehullott elég jelentős mennyiségű csapadék hatására felteltek a bányajáratok, és a szokásosnál sokkal nagyobb mennyiségű savas bányavíz jutott ki a környezetbe, és ez a savas bányavíz a sajóban jelentős vízminőség romlást okozott, elsősorban nehézfém szennyeződést, aztán savasodást, arzéntartalom megnőtt, és hát bizony ez a szlovák oldalon halpusztulással, a víz elszíneződésével, komoly problémákkal járt. Itt a magyarországi oldalon is mérték a különböző koncentrációkat. Igazából véve egy-két esetben a koncentrációk meghaladták a megengedett határértéket, de azért szerencsére a magyar oldalon komolyabb problémákat nem észleltünk. Na most ez a probléma egyébként, ennek a probléma megoldására a szlovák kormány egy állami projektet indított el, hogy itt egy olyan műszaki létesítményt hozzanak létre, amely a fakadó savas bányavizeket megfogja, megtisztítja, és így a környezetre már nem ártalmas módon tudják a folyóvízbe jutatni ezt a tisztított vizet. De a projektünk gondolata onnan jött, hogy e bánya mellett a sajó vízgyűjtőjén Dobsinától lefelé több hasonló ércbánya is található szlovák oldalon, illetve a sajó magyarországi szakaszán meg felhagyott szénbányák találhatóak a sajóvölgyben, Putnok, Múcsony, Sajó, Szentpéter környezetére, ha gondolunk, akkor itt mindenki emlékszik arra, hogy szénbányák, barnakőszénbányák működtek, és úgy bár ezek a bányák be vannak zárva, itt több területen meddőhányók is vannak, és mind a meddőhányókból, itt a magyarországi szakaszon, mind a bezárt szlovák oldali bányákból előfordulhatnak még hasonló problémák, vagy ugye a szélsőséges időjárási viszonyok hatására akár ezek a meddőhányók akár állékonysági problémákat, megcsúszásokat is okozhatnak. Tehát a projekt alapgondolata az volt, hogy ezen a vízgyűjtő területen felmérjük még ezeket a lehetséges kockázati tényezőket, és egy kockázat elemzésen alapuló intézkedési tervet dolgozzunk ki annak érdekében, hogy a sajó vízgyűjtő területe, a sajó vízminőségét az Európai Unió vízkeret irányelvének megfelelően jó állapotban tudjuk tartani, virágozzanak a ott lévő halak. Hát itt alapvetően mintavételek vannak erről a kijelölt felhagyott bányákról, meddőhányók vonatkozásában. Mi elsősorban a mintákat a magyar oldalon gyűjtjük, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal a feladatokat megosztva. A Kassai partneregyetemünk a szlovák oldalon végzi ezeket a hasonló feladatokat, de vannak olyan mérések, amelyeket csak mi tudunk elvégezni, tehát például geofizikai, felszíni geofizikai méréseket is végzünk, ebben itt nekünk van, a Miskolci Egyetemnek van kompetenciája, tehát ezek a típusú méréseket az egyetem, illetve az egyetem által bevont szakértők fogják elvégezni.
A Gyöngyösi Művelődési Központ új vezetője már régóta jelen van a város kulturális életében, hiszen két kórust is vezet. Az új pozícióját 2024. december 20-án kapta meg. Nagy Gábor ügyvezető igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Mi volt az a stratégia a fejedben, amikor igen mondtál erre a felkérésre, a képviselőtestületi ülés döntése előtt?
Én előadó művészként gondolkoztam mindig is. Ezer éve dolgozunk Gyöngyösön többek között, és látjuk a gyöngyösi kultúra alakulását, az utóbbi évek nagyon szép, nagyívű fejlődését, és voltak mindig is észrevételeink azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt még közelebb hozni az emberekhez, még maibb szintre emelni, és amikor ez a lehetőség adódott, ez egy nagyon váratlan és hirtelen lehetőség volt, ott nagyon gyorsan döntenem kellett arról, ha most megkaptam a lehetőséget arra, hogy ezt a kezembe vegyem, és a szakértelmemmel támogathassam ezt az egész koncepciót, amit a képviselőtestület szeretne újra gondolni, akkor ezt most van lehetőségem megtenni. És ez volt az, ami miatt végül igent mondtam a sok mérlegelés mellett. Sok mérlegelés az néhány percet jelentett, mert dönteni kellett a kérdésben, de ezért mondtam igent végül. Hogy akkor talán meg tudjuk valósítani azokat a dolgokat, amiket mi még ide valónak látunk.
Volt egy fél elejtett mondatod, uh-huh. ami nyilván azzal kezdődik, hogy te a kultúrától nagyon nem állsz távol. Hogyan látod Gyöngyös kultúráját a jövőben? Ha víziód van, akkor mi a víziód?
Nagyívű, hosszú távú víziókat könnyű lenne mondani, mert azzal könnyű dobálózni, úgy gondolom. Viszont, hogyha tényleg arra vagy kíváncsi, hogy a kultúrának az alakulását hogy látom a jövőben, ahhoz azt kell tudni, hogy attól függetlenül, hogy így Gyöngyösön engem kórusvezetőként ismernek, mióta az eszemet tudom, azóta én előadó művészként járom az országot és a világot tulajdonképpen. Nem csak zongoristaként, zenei rendezőként, különböző nagy produkciókban, hangszerelő zeneszerzőként, nagyon sok olyan kulturális oldalról szemlélem ezt az egészet, ami segíthet ahhoz, hogy itt Gyöngyösön is az adaptálható legyen. Gondolok itt például arra, hogy szerintem a kultúra jövője Magyarországon, meg az egész világon az, hogyha ezt a szemléletet egy piaci szemléletté alakítjuk. Tehát a kultúra nagyon-nagyon sok helyen már nem önkormányzati kötelező, letudandó valami, ami régen volt az országban, évszázados hagyományok ezek, amiről beszélünk, hanem magát a szórakoztató ipar részét a kultúrának, és ez nem feltétlenül csak a zenéről szól, hanem bármilyen előadó, vagy akár képzőművészetről, vagy fúziós műfajokról. Ezeket ugye már piaci alapon szemlélik az előadók is, a szervezők is, és azt gondolom, hogy Gyöngyösnek ebben kell nagyon sokat fejlődni, hogy itt is el tudjunk rugaszkodni a berögzült művelődés szervező irányból, egy kicsikét ehhez a rendezvény szervező központ és piaci alapon működő rendezvény szervező vállalkozás felé.
Végül az időjárásról. Holnap előbb megvastagszik, majd nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet. Napközben helyenként eső, zápor várható, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 3-5, napközben aztán 11-13 fok körül alakul. Pénteken majd erőteljes lehűlés következik. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 8-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Januártól folytatódik a tanárok béremelése. Az első emelt összegű nyugdíjat január 10-én utalják a nyugdíjasoknak. A közművelődésben szerepet vállaló intézmények képviselői Sárospatakon találkoztak. Több fejlesztés is megvalósult a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Záhonyban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
A kormány döntése értelmében 2025. január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80%-át, mondta Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. Hozzátette, a tanárok béremeléséhez szükséges források 88%-át a magyar kormány, 12%-át az Európai Unió biztosítja.
A kormány döntés értelmében 2025. január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladni a diplomás átlagbér 80%-át. Ennek megfelelően a tavalyi 32,2%-os emelkedés után idén újabb 21,2%-kal nő a tanárok bére. A cél a 844 ezer forintos pedagógus átlagbér elérése. A béremelés a köznevelésben 143 ezer pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is megilleti. A pályakezdő gyakornokok bére 2025-ben legalább 640.900 forintra emelkedik, ez 2010-ben 129.500 forint volt. A természettudományos szakok tanárai a 2024-ben már biztosított 2+4%-os többlet helyett 2025-ben már 2+7%-kal magasabb illetményt kapnak. Nagyobb mértékben emelkedik a fizetés azoknak is, akik hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak, hiszen arányosan nő az esélyteremtés illetmény részmértéke is. A felzárkózó vagy kedvezményezett településen tanítók bérének továbbra is 20%-kal magasabbnak kell lennie. A tanárbéremeléshez szükséges források 88%-át a magyar kormány, 12%-át az Európai Unió biztosítja. Megbecsüljük a pedagógusokat, mert nélkülük nincs színvonalas oktatás.
Az első emelt összegű nyugdíjat január 10-én utalják a nyugdíjasoknak, februárban pedig az emelt összegű 13. havi nyugdíj is érkezik az idősekhez, mondta el Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában.
Az új év nyugdíjemelést is hoz. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A kormány idén is garantálja az infláció követő nyugdíjemelést. Miután ebben az évben 3,2%-os inflációra számítunk, a nyugdíjemelés mértéke is ekkora. Ez 234 ezer forintos átlag nyugdíj esetében havi mintegy 7500 forintos, éves szinten csak nem 90 ezer forintos emelést jelent. Az első emelt összegű nyugdíjat január 10-én utaljuk a nyugdíjasoknak. Februárban pedig az emelt összegű 13. havi nyugdíj is érkezik az idősekhez. Tartjuk tehát a szavunkat, ahogy eddig is minden évben tartottuk. Nem csak az infláció követő emelést garantáljuk, hanem visszaadtuk a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is. Bár most is vannak rá jelentkezők, akik az eltörölését kérik. Brüsszel a 13. havi nyugdíj eltörését várja a kormánytól, ezt azonban nem fogjuk végrehajtani, pláne nem, hogy a magyar emberek a mozzárult nemzeti konzultációban is azt kérték a kormánytól, hogy védje meg a 13. havi nyugdíjat. Marad tehát a 13. havi nyugdíj. Érkezik az emelt nyugdíj, és komoly csaták árán, de védjük a rezsicsökkentést is. Így a magyar nyugdíjasok fizetik Európa legalacsonyabb áram- és gázárát. Ezzel kívánok boldog új évet az időseknek. Kívánom, hogy legyen béke, egészség és sok öröm nyugdíjas éveikben. Vigyázzanak magukra!
A januári minimálbér emeléssel több családtámogatás összege is nőtt, mondta el Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.
Fontos tudnivaló, a minimálbér emeléssel több családtámogatás összege is nő. A sikeres bérmegállapodásnak köszönhetően januártól 290.800 forintra emelkedik a minimálbér, és 348.800 forintra a garantált bérminimum. Ennek eredményeként emelkedik számos családtámogatási ellátás összege is. 373.520 forintról 407.120 forintra emelkedik a gyermekgondozási díj, a GYED, a nagyszülői GYED és az örökbefogadói díj maximum összege. Magasabb összeget kapnak a diplomás GYED-ben részesülők is. Az alapképzésben résztvevők a tavalyi 186.760 forint helyett idén már 203.560 forintra, a mesterképzésben résztvevők 228.200 forint helyett 244.160 forintra számíthatnak. 290.800 forintra emelkedik a GYOD. A gyermeküket egyedül nevelő szülők pedig, akiknél az állam előlegezi meg a gyermektartási díjat, mostantól gyermekenként havonta több mint 87.000 forinttal is számolhatnak. Nő a táppénz maximális összege is. Mostantól ez naponta több mint 19.000 forint lesz. Az emelt összegű ellátásokat az érintettek elsőként februárban kapják meg. Az érintetteknek nem kell az emeléseket külön kérvényezniük, mert az összegek automatikusan növekednek. A kormány emellett két ütemben megduplázza a családi adókedvezményt is. Első lépésben júliustól, majd jövő januártól. A gyermekes családok tehát számíthatnak ránk. A gazdaság erősödésével mindig ők az elsők, akiket segíteni szeretnénk.
Immár harmadszor találkoztak Sárospatakon a közművelődésben szerepet vállaló intézmények képviselői. Az évről évre megrendezett konferencia szervezője a Kulturális Központok Országos Szövetsége. Szente Béla elnök elmondta, igyekeznek mindig aktuális témákról, kérdésekről egyeztetni, megismerni a program helyszínét, adottságait, illetve az éppen aktuális lehetőségekről tájékoztatni a résztvevőket.
Kulturális Központok Országos Szövetsége 1997-ben alakult, és tulajdonképpen az ország legnagyobb közművelődési intézményeit, kulturális központjait, művelődési központjait és művelődési házait fogja össze. Jelen pillanatban 75 tagszervezetünk van, tehát nem egyéni tagság van, hanem az intézmények a tagjai. Effektíve a fenntartók azok, akiket képviselnek az intézmények ebben a szervezetben. Általában mindenhol az igazgatók azok, akik a képviselői jogkört ellátják, és most azt hiszem a harmad ízben jöttünk Sárospatakra az éves konferenciánkra. Visszatérő kérdések is vannak a mostani programunkban. Ezek mindig elő-elő jönnek a pályázathoz kapcsolódó információk. Az államtitkárság részéről, kutatási államtitkárság részéről erről kapunk most egy tájékoztatót. Elsősorban top pluszos pályázatokhoz való csatlakozásról, kapcsolódásról lesz szó. Ez egy fontos dolog most, ugye, mert a top pluszok lesznek azok, amelyek következő néhány évben meghatározóak lesznek, nem csak a kultúrában, hanem effektíve minden területen, így nálunk is. Ennek a módjairól, a pályázati lehetőségekről mindenképpen szót fogunk ejteni. Tehát a hagyományokról is lesz szó, és a fejlesztésekről is lesz szó, és még van egy nagyon fontos témakörünk, ez pedig az utánpótlás, a saját szakmánk szakembereinek az utánpótlása. Ez azért nagyon lényeges, mert nekünk volt egy olyan 10 évünk, amikor nem volt effektíve a közművelődésnek képzése. És ez az idő ugye, hál' Istennek elmúlt, és most már az ország több egyetemén képezik a közösségi művelődésnek a szakembereit, Viszont olyan megfelelő színvonalú képzést kapnak, hogy más szakterületek is kapva kapnak ezeken a fiatalokon, és olyan a mi szakmánknak elég alacsony a bérszínvonala, ezért nagyon nehéz beintegrálni őket végül is a gyakorlatba. Muszáj erről beszélnünk, úgyhogy elsősorban a képzésről és a képzésről a munkahelyre történő integrációt témakörében lesz egy komolyabb vitafórum, illetve ami még új dolog ebben a gondolkodásunkban, hogy meg fogunk hallgatni egy pályakezdőt is, hogy ő hogy látja a jövőt.
Új épületbe költözött a járási hivatal. Utak újultak meg, és az óvodások is komfortosabban tölthetik a mindennapjaikat Záhonyban. Idén sem maradtak el a már megszokott kulturális események, és 2025-ben is igyekeznek a lehetőségekhez mérten kiszolgálni a lakosság igényeit. A részletekről Helmeci Lászlót, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Záhony polgármesterét hallják.
2023-ban nyertünk háromtokos pályázatot, és ezt 24-ben kezdtük el megvalósítani, amit sikerült is megvalósítanunk. Úgyhogy sikerült a szobodát felújítanunk, három darab utat teljesen megújítottunk. Önerőből saját parkolókat tudtunk kialakítani, úgyhogy eredményesnek értékeltem a 2024-es évet fejlesztés szempontjából. Záhony egy olyan speciális település, ahol nagyon sok a nyugdíjas korú lakos. 4100-an élünk a városban, és ebből 200-1300 nyugdíjas korú lakosunk van. Rájuk kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A szociális keretünk, az államinak támogatott szociális keretünk az már nulla volt, úgyhogy minden szociális támogatást a saját erőből kellett megoldanunk. Körülbelül 13 millió forint az, amit a város szociális segélyekre, ellátásokra biztosít önerőből. Keressük a lehetőséget arra, hogy valamilyen ipari tevékenységet tudjunk hozni. Sajnos messze vagyunk a nagyobb központoktól, tehát nálunk, ami munkahelyet biztosít, továbbra is a MÁV, a rendőrség és a VÁM. De szeretnénk ebből a körből egy kicsit kijutni, hogy egyéb tevékenységet is tudjanak végezni a városban.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A Szentszéki Sajtóközpont január 7-én közleményben adott hírt arról, hogy alig két héttel a 2025-ös Szent Év december 24-i ünnepélyes megnyitása után már a világ minden tájáról érkezett 545.532 zarándok lépte át a Vatikáni Bazilika Szent kapuját. Több száz csoport már megtette a zarándoklatot. A megújult Piazza Piáról indulva, a menet élén a jubileumi kereszttel, imádkozva ment végig a Via della Conciliazione-n egészen a bazilikáig. Nagyon jelentős kezdet nyilatkozta Rino Fisichella-érsek, az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa, akire a Szent Év szervezését bízták. Nagyszámú embert mozgat meg. A Via della Conciliazione-t benépesítő csoportok fontos tanúságtételt tesznek, és ez annak is a jele, hogy a zarándokok biztonságban védve érzik magukat Róma városában és a négy pápai bazilika környékén, fogalmazott. A Szentszék és a dikasztérium ugyanis szorosan együttműködik az olasz és a vatikáni biztonsági erőkkel, valamint a római prefektúrával. Az első napok adatait látva a zarándokok számának folyamatos növekedése várható. Természetesen ebben az első két hétben nehézségek is adódtak a rengeteg ember fogadása körül, ezeket pedig idővel tanulmányozni kell, tette hozzá Fisichella érsek, de a dikasztérium fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a zarándokokat olyan fogadtatásban és élményben részesítsék, amely megfelel az elvárásaiknak. Világszerte javában zajlanak az előkészületek, hogy a hívek az elkövetkező hónapokban Rómába utazzanak, sok gyermek, fiatal, felnőtt és idős ember már be is lépett a jubileum légkörébe, amikor december 29-én az egyházmegyékben ünnepélyesen megnyitották a Szent Évet. Január 5-től a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapujának megnyitásával a hívek mind a négy római pápai bazilika Szent Kapuját átléphetik. A Szent Pál Bazilikán kívül tehát a Vatikáni Szent Péter, a Lateráni Keresztelő Szent János és a Santa Maria Maggiore Bazilika kapuját is. A Szent Kapukhoz való zarándoklathoz, tekintettel arra, hogy hosszú sorokban várakoznak a hívek, előzetesen időpontot kell foglalni a Szent Év honlapján az iubilaeum2025.va internetes oldalon. A Szent Évben való részvétel iránti vágy megnyilvánult abban is, hogy emberek ezrei töltötték meg a Szent Kapuk ünnepélyes megnyitása alkalmából a négy pápai bazilikát és az előttük elhelyezkedő tereket. A Szent Év első nagy eseménye a kommunikáció területén dolgozók jubileuma lesz január 24-e és 26-a között. Erre az alkalomra a világ minden tájáról több ezer újságírót, szakembert és a kommunikáció világában dolgozót várnak Rómába. Vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, amelyet január 6-án ünnepeltünk. Az Egri Bazilikában Michele Gervasoni káplán mutatott be 10 órától szentmisét, melyen az Egri Katolikus Általános Iskolák diákjai is részt vettek. Az ünnep tartalmáról most őt hallják.
Herodes gyakorlatilag hazudik a napkeleti bölcseknek, amikor azt mondja, hogy majd jelentsétek meg nekem, amikor megtaláljátok ezt a királyt Betlehemben, mert majd én is akarok elmenni, hogy hódoljak előtte. Itt hazudik, mert nem akar hódolni Jézus Krisztus előtt, hanem alapvetően meg akarja ölni. Mert irigy rá, nem akar, hogy más legyen király, hogy más valakinek több hatalma legyen. És ezzel kapcsolatban szeretnék idézni egy nagyon szép mondás, amit hallottam egy pszichológustól, ugye olvasgattam, és akkor ugye bukkantam erre a, hogy mondjam, bölcsességre, amely gondolkodtató, hogy megkérdezhetnénk saját magunktól, hogy miért Herodes ilyen gonosz volt, hogy egy kis gyereket alapvetően meg akarja bántani. Csak ezért, mert azt mondják rá a napkeleti bölcsek, hogy ez király. Az idézet az Abraham Maslowról van, aki egy Amerikában egy nagyon híres pszichológus volt, aki azt mondta, hogy ha nincsen másod a kezedben, tehát ha nincsen másod a kezedben csak egy kalapács, akkor mindent, amit látsz, szögnek nézel. Mondom még egyszer, ha nincs másod a kezedben csak egy kalapács, tudjátok ugye gyerekek mi a kalapács, apa szokta használni, amikor kell valamit tenni otthon, akkor minden szögnek nézel. A Herodes kezében mondhatjuk, hogy egy kalapács volt a kezében. Tehát ő úgy élte az életét, hogy alapvetően, hogy erre törekedett, hogy legyen hatalmam, hogy én legyek az első. Amikor ezt a hírt hallotta, hogy van egy olyan valaki, akit királynak hívják, mint ő, és akinek illik a hódolat, akinek jár a tisztelet, akkor hát azzal válaszolt, ami a kezében volt. Viszont mondhatjuk, hogy a napkeleti bölcsekben nem volt egy kalapács. Ők nem tiszta szándékkal élték meg az életüket. Keresték őszinte szívvel, és nem rossz szándékkal az Istent, a jót az életükben. Nem ezért mennek Krisztushoz, hogy őt bántsák, hanem mennek hozzá, hogy ajándékot hozzanak neki. Ez a hír, hogy Jézus Krisztus, az Istennek a fia megszületett, nem haragot, nem irítséget, nem szomorúságot hozott, hanem örömöt. És arra hívlak benneteket, kedves testvérek, kérjük ezt az ajándékot az Istentől. Hogyha van, úgy érzed, hogy állandóan küzdesz másokkal, és semmi nem okoz örömöt az életedben, míg a karácsonynak az ünnepe, az örömhírese, hogy Jézus Krisztus született, talán lehet azért, mert kalapács van a kezedben. Lehet, hogy rossz helyben keresed a boldogságot. Lehet, hogy nem így kell állni az életnek. Lehet, hogy kell kérni az Istentől ezt a segítséget. Uram, add, hogy alázatosabb legyek. Add, hogy én is olyan legyek, mint ez a napkeleti bölcs királyok, akik tiszta szívvel kerestek téged, akiknek örömet okozott ez a hír, add, hogy nekem is örömöt hozzon. Ez a Jézus Krisztusnak a küldetésének a legeslegelső célja, hogy örömöt hozzon az életünknek. Nem hogy szabályt, nem ezért jött, hogy egyszerűen hódoljunk előtte, hanem ezért jött a világra, hogy örömöt hozzon az életünkben.
Vízkereszt napján az Egri Bazilikában Michele Gervasoni káplán mutatott be szentmisét. Az ünnep tartalmáról őt hallották. Immár több éve élő hagyomány, hogy vízkereszt ünnepén megszentelik a Bodrog folyót görög katolikus szertartás szerint. Főtisztenendő Pál Miklós sárospataki parókust Koleszár Krisztián kérdezte a kialakult hagyományról és az ünnephez kapcsolódó szokásokról.
A görögkatolikusoknál nem csak Sárospatakon, hanem minden görögkatolikus parókián január 6-a vízkereszt ünnepe a nagy ünnepek közé tartozik. Erre külön liturgikus renddel is készülünk, hiszen ennek az ünnepnek elő ünnepe is van. Az ünnepnek kiemelkedő eseménye a vízszentelés, amely ugyan egy kicsit hosszú szertartás, de minden esztendőben örömmel végezzük el. Itt Sárospatakon egy hagyományt teremtettünk, amennyiben jó az idő, akkor mindig lemegyünk a Bodrog partjára, megszentelni a Bodrog folyót, hogy bármerre is folyik ez a folyó, bármerre is folynak ezek a vizek, mindenütt az Úristenek az áldása érje az ott élőket. Ez a hagyomány alakult ki Sárospatakon a görögkatolikus egyházközség életében.
Ugye a másik a házszentelő, ami még ide kapcsolódik, akár előtte, amikor Tolcsván volt palókus úr, vagy most itt Sárospatakon, mennyire élő hagyományról beszélhetünk ilyen tekintetben?
Igen, ez is a görögkatolikus egyház liturgikus rendjéhez tartozik, hiszen a szertartási könyvünkben van egy ilyen áldásforma, hogy lakóházak megáldása vízkereszt táján. Tehát vízkereszt ünnepét követően felkeressük híveinknek az otthonait, lakóházait, és megáldjuk, megszenteljük. Az életünk elengedhetetlen része, nélkülözhetetlen része a víz. És a vízzel való találkozás az az életnek a forrását is jelenti. Az éltető víz, amire szükségünk van. És mi elvisszük az imádság által lakóházakba az Isten éltető vizét, az ő igéjét és az ő áldását. Nyilván ez parókiánként, településenként váltakozó hagyománnyal bír. Vannak, ahol minden lakóházat megszentelnek ilyenkor, van, ahol azonban kérésre, vagy nem alakult még annyira gyökeresen, mélyre hatóan ez a hagyomány, és ott még esetleg kezdeti stádiumban van ennek a hagyománya. Nyilván az lenne jó, ha minden keresztény családnak a lakóháza, az élettere meg lenne áldva, jelen lenne az Isten üdvözítő kegyelme és áldása.
Immár évek óta élő hagyomány, hogy vízkereszt ünnepén megszentelik a Bodrog folyót, görögkatolikus szertartás szerint. Főtisztelendő Pál Miklós sárospataki parókust, tudósítón Koleszár Krisztián kérdezte a kialakult hagyományról és az ünnephez kapcsolódó szokásokról. Ezt az összeállításunkat hallották. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy ilyen több mindenre lehetőséget is ad, így a mi esetünkben a műsor hagyományos hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához is. A mobil alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Egy felhőn ülünk fenn a város fölött, távolról néztük, ahogy átöltözött. Indulhatunk, itt már tudjuk milyen, rád bízom merre, ne ez a bolygó legyen. Érincs meg még egyszer lassan, úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ. Érincs meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap mindenhol erős legyek. Ha csönd volna jó, kicsit könnyebb napok, ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. És kívánj jó éjszakát. Elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.
Megtanítottál újra élnem, súgd meg kérlek. Régió sportja.
A kölyök atlétikai programban a Debreceni Sportiskola évek óta jelentőségteljes feladatot vállal. Elégedett, tavaly nyújtott teljesítményével a nyíregyházi paralimpikon Tarjányi István. Az NB1-es tabella harmadik helyén tölti a téli szünetet a Stúdió Futsal Nyíregyháza együttese. A gyöngyösi Lévai Petra lett az év paratriatlonistája. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A kölyök atlétikai programban a Debreceni Sportiskola évek óta jelentőségteljes feladatot vállal, hogy a meghatározott korosztályoknak lehetőséget nyújtson az atlétika mozgás formáinak kipróbálására. A program keretein belül versenyeket szervezett a sportiskola. A viadalon több mint 150 atléta képviselte csapatát, iskoláját és egyesületét. Az U8, U10 és U12-es korosztályban több mint 15 csapat vett részt a két megmérettetésen, 4 versenyszámban, és szereztek érmeket és jutalmakat. Elégedett a tavalyi teljesítményével Tarjányi István. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekes székes vívója kardszakákban a 7. helyen végzett a párizsi olimpián. Tarjányi Istvánnak a koreai világbajnokság lesz az év főversenye. Most őt hallják.
Az utolsó 2-3 kvalifikációs verseny előtt már tudtuk, hogy kijutottam a paralimpiára. Ez egy nagy nyugalmat tett rám, és így sokkal egyszerűbb volt felkészülni a versenyekre. Kicsit nyugodtabb voltam, és úgymond tét nélkül tudtam részt venni ezeken az utolsó 2-3 versenyen, és érmeket is tudtam szerezni. Itt voltak nézők, és ezt nagyon élveztem. Tokióban nem voltak nézők, de ez nem tett rám tehert, sőt, inkább felspanolt, és sokkal másabb volt a hangulata. Egy fantasztikus épületben, a Grand Palais-ban tudtunk vívni, az is egy nagyon nagyszerű élmény volt, és tényleg, hogy ennyi ezer ember előtt tudtunk versenyezni, az pedig szuperüdülés volt. Volt bennem hiányérzet, éremért mentem. Most nem volt szerencsém, így alakult, olyan embertől kaptam ki egy franciától egyébként, akit eddig mindig vertem minden világversenyen. Most ő volt a jobb, ő nyert 2 a tussal találhatta, majd neki kedveztek, legközelebb majd nekem fognak. Így egy kis hiányérzet maradt, de nagyon boldog vagyok, hogy ilyen eredményt értem el. Nagyon erős a mezőny. Tényleg itt a kínaiaktól kezdve, akik verik a mezőnyt, most is egy kínai nyerte a paralimpiát, nagyon nehéz oda kerülni, és hogyha már tényleg kijut az ember egy ilyen világeseményre, most is a 14 legjobb között én is ott szerepeltem, ez is egy óriási siker. Nagyszerűek a feltételek, amik adottak nekem, és a felkészülésem is látszott ezen, hogy olyan körülmények között tudtam edzeni a atlétikai centrumban Nyíregyházán, hogy tényleg profi körülmények voltak adottak.
Az NB1-es tabella harmadik helyén tölti a téli szünetet a Stúdió futszal Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese 10 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget. A nyíregyháziak a Magyar Kupában bejutottak a legjobb 8 közé. Lovas Norbert vezetőedzőt hallják.
Szerintem felkészülésünkben egy kis hiba csúszott, ilyen 2 hetes lemaradásban voltunk, ami meg tudjuk, hogy mi volt az oka, és még egyszer ilyen hibába nem esünk. Megpróbáltuk a játékosokkal ezt megértetni, hogy legyenek türelmesek magukkal, és próbáljanak csak a játékra és az egyéni fejlődésükre koncentrálni, hogy minél hamarabb kijöjjünk ebből a hullámvölgyből, és ez, mondom, tehát sikerült, és utána egy egész hosszú veretlenségi sorozatot produkáltunk, de szerintem most jó úton haladunk. Mindenki számol most már velünk, és nem meglepetés csapat vagyunk, hanem egy erős futszál csapat, akik a felsőháza vágynak, és ezért mindent megtesznek. Érezzük ezt a nyomást egyébként, tehát ez a győzelmi kényszer, szokták mondani, hogy mindig nyernünk kell. Igen, ez most már tényleg így lesz, és minden csapat ellen van esélyünk. Hál' Istennek most már nem az van, hogy a top csapatoktól folyamatosan kikapunk, hanem most már tényleg mindenkit meg tudtunk verni ebből az NB1-es mezőnybe, és már szerintem külön készülnek ránk. Több olyan mérkőzésünk volt, amit ki tudnék emelni, de szerintem ez a Kecskemét elleni hazai mérkőzésünk, ez nagyon-nagyon jóra sikeredett, ez a tévés mérkőzésünkre gondolok, és végre először meg tudtuk venni a Kecskemétet, ami nem kis fegyvertény, hiszen előtte 8 meccsből csak egy pontot tudtunk szerezni ellenük, és most ez is sikerült, hogy egy nagyon erős futszál mérkőzésen, egy nagyon magas szintű futszáltudással sikerült őket megvernünk, és itt mondhatani a 3 pontot. Ez volt szerintem az a meccs egyébként, ahol minden összeállt, és tényleg a kapus poszton kezdve a befejezésekig a védekezésünk is a helyén volt, és egy szép győzelmet adtunk egy nagyon-nagyon nagy létszámú közönség előtt, és egy nagyon jó kis élvezetes szurkolós meccsen vagyunk túl. Kérdés lesz, hogy jövünk vissza ebből a karácsonyi szünetből, illetve januárban, hogy kapjuk el a mérkőzéseket, sérülések, betegségek elkerülnek-e minket, és akkor tudunk egy jó alapszakasz hajrát csinálni, mi azt jelenteni szerintem, hogy ahogy látom most a tabellát, második helyre is van reményünk, és oda tudunk élni. Ez lenne az alapvető cél, hogy az alapszakasz végén minél több pontot vigyünk a rájátszásba, és ott pedig egy új bajnokság kezdődik, ott pedig ugyanazt tudom elmondani, hogy a forma ki milyen formában marad meg, illetve a frissesség fenntartása, a motiváció fenntartása, és minden egyéb ilyen tényező, ami szükséges a sikerhez, ez toppon legyen, és tényleg csapatként még jobban érjünk össze, és akkor nem lesz probléma szerintem a felsőházban.
A futsal csapat számára egyértelmű sikerév volt 2024, mondta évértékelőjében Mohács Máté, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetője.
Az egész 2024-es év egy sikerév, hiszen a bajnoki dobogót elértük az előző szezonban, kisebb meglepetésre, de a bajnoki bronzérmesek lettünk, és próbáltuk úgy megerősíteni a csapatot a nyáron, hogy legalább ez a cél megmaradhasson, és próbáljunk akár feljebb is lépni. Hát most így zárásként ezt a célt eddig teljesítjük, hiszen az összes közvetlen riválisunkat már egyszer legalább le tudtuk győzni, volt tévés mérkőzésünk itthon az M4 Sport által közvetítve teltházzal, illetve most is ott állunk a harmadik helyen, és nem is elérhetetlen akár a második sem, de hogyha tényleg úgy alakulna, akkor szerintem, hogyha minden játékos és a stáb úgy áll hozzá, és elkerülnek minket a sérülések, akkor érmesebb reményeink is lehetnek, és a rájátszásban megcélozhatjuk akár a döntőbe kerülést is.
Szintén az éremszerzést tűzte ki célként a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza együttese.
A női röplabda csapatunk a 6. helyen végzett, ezzel ugye nem jár most nemzetközi szereplés, ezért egy kicsit át is struktúráltuk a rendszert. Nyilván anyagi szempontból ez nem hátrány, hogy nem kell utaznunk akár többször is, viszont szeretnénk a magyar bajnokságban jó eredményt elérni. Ehhez mérten igazoltunk magyar válogatott játékosokat, hoztunk vissza korábban itt játszó nyíregyháziakat, és mondhatom azt, hogy 3 magyar válogatott kerettaggal, illetve 4 légióssal kiegészülve egy olyan fiatal csapatot alkotunk, és 6-7 nyíregyházi nevelő felelősi játékosa, akik nem csak fiatalok és ambiciózusak, hanem sokkal jobban teljesítenek, mint az elődjeik. Ezért is vagyunk most ott a, hát nehéz megmondani, hanyadik helyen, hiszen sok csapat kettővel több vagy kevesebbet játszott, de a harmadik, negyedik, ötödik hely környékén. Én azt gondolom, hogy nagyon reális idén azt mondani, hogy ha a hazai mérkőzéseinket tudjuk hozni, hogy négybe kerülünk. Ugye kupában hasonlóak a célok, ott is szeretnénk éremért játszani, úgyhogy összességében nézem a két versenysorozatot, akkor mindenképpen a bronzérem elérésének megcélzása lehet a célunk.
Az NB1B piros csoportjában szereplő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosarasai megfiatalított csapattal szerepelnek a bajnokságban.
Ez a fiatalság, ez valahol előnyes, valahol hátrány, hiszen felemás kezdés után egy nagyon jó sorozatban nyúlt bele a gárda, a szabad így fogalmaznom, ugye a kupa meccsekkel együtt 6 zsinórban 6 győzelmet értünk el, és ott voltunk a tabella közvetlen élmezőnyében, a második, harmadik pozíciók egyikén, majd jött egy pici hullámvölgy, 3 vereség, és már is ott vagyunk a középmezőnyben. Idén az utóbbi években a legesleg kiegyenlítettebb bajnokság, azt gondolom, hogy talán egy csapat lóg ki felfelé, a Kaposvár gárdája, őket nagyon nehéz lesz befogni, viszont van legalább 8 olyan csapat, aki azért az első 4 helyezésért küzd. Nekünk nem lehet más a célunk, mint az elé megszilárdítani a rájegyzésbeli pozíciót, hiszen a keret adott, hiába fiatalok, de tehetséges és jó játékosok alkotják a keretet, és ha ez sikerül, akkor esetlegesen a legjobb 4 közé kerülni, és ott az éremért játszani.
A gyöngyösi Lévai Petrának a Tatán megrendezett világkupán sikerült nyernie, több hasonló futamon és világbajnoki sorozat állomásán is helyt állt már. Elismerésre méltó teljesítményéért az év paratriatlonistája lett. Most őt hallják.
Az idei évben, annak ellenére, hogy egyébként a paralimpiai kvalifikáción végül nem sikerült, nagyon aktív évet zártam. Ezzel a pályafutásom zárása is volt ez a verseny, egy világkupa, amit Magyarországon Tatán rendeztek meg, és ott sikerült nyernem. Úgyhogy azt gondolom, hogy a világkupa győzelmemnek köszönhetem tulajdonképpen ezt az elismerést. És hát ezen kívül is azért elég sok versenyen vettem részt világkupa, illetve világkupa futamokon, illetve világbajnoki sorozat állomásán is, ahol azt gondolom, hogy szépen helyt tudtam állni. Persze nem elég szépen, hiszen nem jutottam ki a paralimpiára, de mégis úgy tűnik elismerésre méltó volt ez a teljesítmény. Nem bizonytalanodtam el, ez egy minden szempontból helytálló döntés volt, így ennyi idő elteltével is azt gondolom, hogy így van. Ennek ellenére persze mindig egy kicsit furcsa érzés, amikor az ilyen típusú események visszarántanak úgy a múltban, ilyenkor mindig egy kicsit érzékenyebb az ember, én is egy pár napig. Annyi szerencsés az én szempontomból, hogy egyébként én nem szakadtam el a sporttól, az edzéseket folytattam tovább, nem olyan intenzitással, illetve kevésbé szigorúan magamhoz, de ugyanúgy járok a klubomba például úszni, illetve a kerékpározást is folytattam, futni jelenleg nem futok, de egy ilyen szempontból nincs hiányérzetem. Ráadásul éppen így a minap gondolkodtam el, pont így ennek a díjnak kapcsán, hogy a rövidpályás úszóvilágbajnokság, és azért én is követtem az eseményeket, és akkor az egyik versenyző, Telegdi Ádám mondta, hogy hát korán kelt fel, hogy azért járjon egyet, mert úgy így egy pár órával később fel kell kelni, és akkor úgy gondolkodtam rajta, hogy nekünk azért elég sokszor reggel 7 órakor volt versenyünk, ami azt jelentette, hogy mondjuk 3 órakor kellett kelni, és így készülni, és hát ugye az előző napi izgatottság miatt már az alvás minősége sem olyan volt. Na, ilyeneket nem sírok vissza.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Az Egri Lajosvárosi Plébánia Rózsafüzér imacsoportja vezeti az imádságot. Kérjük, imádkozzanak velünk!